nagy képemet is vett a múzeum meg, és az egyik képet is ki is állították aztán Bécsbe, a momok elődjébe, ahol az elmúlt 10 év, ahogy akkor fogalmaztak, a legjobb munkáit mutatták be, amit ők összegyűjtöttek. És fantasztikus volt, hogy ott látni a Schnabel, Basquiat és a többi nagy mester között, friss kortárs művészek között a képemet, ami egy ilyen főfalra volt téve, és a közönség ugye akkor még nem ismert engem személyesen, Fizimiskámat, amikor kimentünk az Editel, ott álltunk, és láttuk a nagy tömeget a kép előtt, és találgatták, hogy ki lehet ez, mert tényleg nagyon nagy sikere volt a képnek, és aztán elindult, fantasztikusan elindult ez az egész folyamat, mert utána hívtak mindenhova a különböző kiállításokra, elindultak a galériákkal való kooperálások, és hát egyre másra születtek ezek a művek meg. Szerencsére itthon is van belőle a Nemzeti Galériában a Requiem, a Kerekhegy, a Napimádó, ami alapművek, és nagyon örülök, hogy akkor ezt a Nemzeti Galériának odaadtam akkor.
Az előbb azt mondtad, hogy ezzel az utazással rengeteg ajtó nyílt ki, nem csak galériák felé, hanem benned is. Tehát, hogy merre menjél a festészeteddel. És erről nekem most eszembe jutott, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos ember az életedben. Ő pedig Hegyi Lórán művészettörténész, és itt már be kell, hogy hozzam az új szenzibilitást, és azt a személyes historizmust, ami nálad is előjön aztán a képeidben.
Igen. Hát itt is meg kellett találni azokat a motivumokat, amit úgy szerettem volna megmutatni, mert egy művész nem ad hozzá dolgokhoz valami újat, nem tágítja a művészet szempontját, és nem tágítja a művészet fogalmát, és nem ad új szempontokat, akkor tulajdonképpen semmit sem ad, és ez az egész misztikus gesztusa jelentéktelen. És akkor próbáltam így visszanyúlni, hogy belekapaszkodjak a magyar festészet gyökereibe, és akkor úgy fölmerült bennem a Kosztának, meg ezeknek a nagy alföldi festőknek a kukoricatörők és a többi ilyen jellegű képei, és akkor festettem is ezeket a vidéki képeket. Ugye benn éltem, ott Tácon, ott volt a műtermem, és kisétáltam, és ott voltak a folyók, ugyanúgy törték a kukoricát, ragyogott az ég, mindenen narancsba úszott, és mondtam, hogy ebből csinálok valamit. És aztán elindult ez a vidéki sorozat folyamat, és aztán kaptam egy római ösztöndíjat, ahol óriási hatással volt rám az a mérhetetlen fényözön, ami ott Rómába fogadott, és kirándultunk Tivoliba is. És lenyűgöző volt a Tivolinak az oszlopai, a kutyai, szóval minden fantasztikus volt. És ahogy ott sétáltam, egyszer csak ott volt egy márványtábla, és úgy megálltam előtte, és az volt ráírva, hogy Liszt Ferenc itt járt, és a Villa d'Este szökőkutyai hatására komponálta ezt a remek művét, a Villa d'Este szökőkutyait. És ott álltam, és borsodott a hátam, hogy döbbenetes, és most itt vagyok én is, és ugyanúgy zuhog a víz, mint Liszt idejében, és valami hihetetlen élmény volt. Ez az egész is sodrásába került, és ott álltam, és hallgattam ezt a mérhetetlen zuhogó vizet, ahogy ottan lezúdul, és akkor újból és újból ismét lő magát, és mondtam, hogy ebből én valamit csinálok. Az, hogy a Liszt Ferenc a magyar zeneművészet egyik legnagyobb korszakos alakja, és itt járt, és így komponált, tehát akkor engem is iszonyatosan megérintett, mert nem lehet anélkül elmenni innen, hogyha valami, nem marad az emberbe valami. És akkor hazajöttem az ösztöndíjból, és akkor megfestettem a Villa d'Este szökőkutyai című képet, és nagyon sokat vergődtem, mert a Liszt Ferenc alakját nehezen tudtam beleilleszteni a képbe. Mindig még bennem volt egy rutin a kezem, hogy festettem egy ilyen realista, nagyszerű figurát bele, és nem illett ebbe a mérhetetlen víz zúgásába és mozgásába. És hát, mert én is olyan kicsinek éreztem ott magam, valósággal elvesztem ebbe a természetbe, és nem tudom, valami háromszor festettem le a Liszt Ferenc alakját, míg végül egy ilyen kis esetlegesen szépen egy-egy kis körvonalra felrajzoltam Lisztet, de majdhogy nem ilyen naívul, ahogy az az érzés, ami ott akkor bennem volt, azt próbáltam beletenni a Liszt alakjába is. És már többször volt kiállításom, és mindig, szinte kivétel nélkül mindig megkérdezi valaki, hogy hát miért ilyen kis pici esetlen ez a Liszt Ferenc ezen a képen? És mindig mondom neki, hogy hát tudjátok, hogy én mit dolgoztam, hogy ez ilyen legyen. És aztán így jöttek a témák sorba, és aztán ezeket megfogalmaztam. Itt volt például, amit a hátunk mögött látható, a gettó kapuja. Ott a Dohány mellett sétáltam, amikor ott is szinte egy márványtáblát megláttam, és föl volt rá írva, hogy itt volt a gettó kapuja, és döbbenetes volt, ugyanen elementális erővel hatott, és ott néztem, amikor még ezt festettem, még akkor még lepusztultabb volt, nem volt úgy megcsinálva, hogy most a mai nap, hisz ez a 80-as évek első fele, amikor ez a látvány fogadott, és gondoltam, hogy ebből is csinálok valamit. És mondom, ezt nem tudok ettől szabadulni. És már csak azért is, mert ugye családilag is érintett volt ebbe a dolog, dologba érintettek voltunk, és hazamentem, és megfestettem a kaput, és éreztem, hogy nagyon jól mozog a dolog, de valami, nagyon valami hiányzik. És akkor nézegettem ott a régi fotókat, és kezembe került a feleségem édesanyjának a képe, a kisgyerekkori képe, hogy egy babát fog a kezébe, és mondom, ezt bele kell tenni. És belerajzoltam, és abba a pillanatban kinyílt a kép, és elindult a múlt fele, elindult az egész világba, az egész ez a történet, és számtalan helyen állítottam ki, és mindig komoly rezonancia volt rá. Hát ő úgy maradt életbe, hogy így sorakoztatták fel az embereket, gyűjtötték be a 40-es évekbe, és ő még kislány volt. És akkor az édesanyja is ott állt a sorba, és akkor a sárját a kislánynak rátette a csillagra, és mondta, hogy fuss át a túlsó oldalra, és meg van beszélve, hogy melyik utcába kihez szaladjál be, és ott majd fogadni fognak. És ő meg is fogadta, és egy váratlan pillanatban gyorsan kiszaladt a sorból, és átszaladt a túloldalra, és szerencsésen hazaért. És így maradt meg. Az édesanyja, akit elvittek, az sajnos nem maradt meg.
Az egészen döbbenetes, hogy az ember saját életében, vagy a generációs történetében, családi történetében milyen erős motivációs szálak vannak, és itt a kiállításon én csak úgy neveztem el magamnak, hogy Memento Mori kép, egy másik terembe, hát a szokásos, klasszikus koponyával, csontokkal. Ennek a képnek mi a története, ha van?
A Hadrianusra gondolsz, a hatalmas nagy fejjel. Én volt egy sorozatunk, amit a Hegyi Lórán talált ki, a Domus Aurea, ami a Nero, a véreskező diktátorról szólt, ahogy fölégette Rómát, megölette az embereket, és ezzel kapcsolatban mondta Lórán nekünk, hogy próbáljuk ezt megfogalmazni magunk módján, és foglalkozzunk ezzel a Domus Aurea című dologgal, és akkor én elkezdtem foglalkozni, születtek is belőle képek, aminek az egyik nagy változatát, a három méteres változatát, a Domus Aurea három méteres változatát, ezt a Gráci Modern Múzeum vásárolta meg, és kín is volt ezen a 11 termes nagyonállón. És aztán én tovább foglalkoztam ezzel a témával, már csak azért is, mert ugye Rómából hazatérve, akkor én egy olyan helyzen éltem, Tác, Gorzium, ami egy római település volt, és foglalkoztam ezekkel a császárokkal, akik jártak ott Tácon, és foglalkoztatott ez a birodalmi gondolkodás és a hatalom viszonya, az embernek a hatalmi utáni vágya, és aztán utána mi történik ezekkel a nagy birodalmakkal, hogyan tűnnek el, és akkor ott marad a lehanyatló császári fej, és körülötte a tulajdonképpen a létezésünknek azok attribútumai, amik megmaradnak így a halálból, a koponya, a csontváz és a többi, amik így körülveszik a babérkoszorúval ékesített nagy császárt, aki aztán valóban belesüllyed és elpusztul ebbe a világba. És hiába a hatalmi vágy, hiába azok az erőfeszítések, amiket pont ezért tesz, hogy csillogjon minden, embereket ölet meg, ezek mind egy őrült dolgok, ez az emberi gyarlóságnak a nagyon rossz terméke ez. Úgyhogy ha akkor nagyon foglalkoztatott, mondom, a Domus Aureával kapcsolatban is, meg a Néróval kapcsolatban is ez a hatalom és az embernek a kapcsolata, és ezekből születtek meg ezek a művek.
Megint visszacsatolnék Hegyi Lóránthoz. Te ugye állítottál ki Szent Etienne-ben is.
Igen, állítottam ki Szent Etienne-ben is. A Lóránték válogatták, ez már a mostani periódus, az utolsó periódus. Egy nagy önálló kiállítás volt, nagyon sok művel, és nagyon sikeres volt, de még visszatérve 80-as évekre, akkori egyik legnagyobb sikeres kiállítás, amit a Lóránt rendezett a Nemzeti Galériában, az Eklektika című kiállítás volt. És amikor jöttem föl a megnyitóra, hát azt hittem, hogy valami, nem tudom, milyen grandiózus esemény történik itt körülöttem, mert csak jött a tömeg, és akkor megkérdeztem ott a tömegben valakit, hogy hova mentek. Hát azt mondja, hát az Eklektika kiállításra. És amikor fölértem, hát én nem tudtam, hogy hogyan rendezték el az én dolgaimat, és akkor ott volt fölül a Napimádom, a Liszt Ferenc és a többi jelentős kép, és ez egy érdekes történet ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy ott a nagy tömegben, hogy valahogy kaptam egy ilyen vírusos influenza-szerűséget, majdnem 40 fokos lázam volt, és tehetetlenül feküdtem otthon, és hallgattam a rádiót, és mindig volt délután kiállítás szemléző műsor, amit valamelyik művészettörténész vezetett. Épp akkor a Subka Manna mondott egy értékelőt az Eklektikáról. És aztán fekszem ott teljesen így magamba roskadva, és egyszer csak elkezdem mondani, hogy fölmentem a várba, és ahogy szembeálltam ott a kiállítása, hát valami döbbenetes volt, van ott ez a fiatal fiú, ez a Fehér Laci, hát hogy kirakta ezt a Napimádót, meg a Liszt Ferencet, meg a többit, tudják mi jutott eszembe nekem? A Csontvári jutott eszembe. És ahogy ezt kimondta a Manna, hirtelen fölültem az ágyba, és elmúlt a lázam. Úgyhogy mindig elmesélem a Mannának azt, hogy tényleg én ezeket mondtam? Igen. Szegény már nem él, úgyhogy de egy nagyon nagyszerű személyiség volt, rengeteg történettel.
Hát más is mondta, hogy ez a Fehér Laci, ez egy jó festő, az egyik mestered Kokas Ignác, aki csak azt nem értette, hogy miért kezdtél el fotókat másolni, de Kokasról még egy dolog eszembe jutott, és hát ha itt is van köztetek valamilyen kapcsolat vagy párhuzam, hogy ő mindent tudott válról, az utolsó fűszálat is ismerte. Te esetleg hasonlóképpen vagy voltál a már emlegetett Tátszal, vagy még korábban Déggel? Ha jól emlékszem, van is egy Dégi sorozatod.
Hogyne. Én tökéletesen megértettem a Kokasnak az egész szemléletét, mert ha nem is ugyanaz, de hasonlóan éltem át, hisz kisgyerek koromként ebben a természetben éltem, a Dégi kastélyban laktunk, körülötte hatalmas erdő, a tó, ahol a beteg madarakat gyógyítottam, ott horgásztam a hatalmas tóba, rengeteg történet volt erről. És a Kokasnak is, amikor többször meglátogattuk, mindig kivitt bennünket a Váli Ginzába, és nagyon büszkén mutogatta, hogy a kis Trabanttal kimentünk, és akkor ott elkezdtünk sétálni ebben a nagy zöld térségbe, és hihetetlen elementális erővel beszélt erről is, és tulajdonképpen önálló is egy fűszálba belesűrűsödött tulajdonképpen az egész világ, az egész élet, az egész létezésnek az eszenciája, és ez egy nagy élmény volt, és én különösen szerettem hozzájárni a főiskolán, mert nagyon, nagyon kemény korrektúrái voltak, és a gondolkodás módja is egy nagyon bátor, nagyon őszinte, nagyon tiszta emberként mutatta őt, és ő mondta nekem az alapmondásomat, amit én abszolút magamévá tettem, és azóta is állandóan ismételgetek, azt mondja, vállald, fiam, önmagad, akár a börtön árán is. Ez egy ilyen alapszentencia volt, és tulajdonképpen majdnem sikerült. Úgyhogy de szenzációs volt ez az időszak.
Laci, mi van most a műtermedben? Ezt úgy értem, hogy vannak ott képek, amik még várnak rád, vagy ha dolgozol, akkor merre felé haladsz, akár a 80-as évek, vagy a későbbi korszakhoz képest, és még egy dolog nagyon érdekelne, hogy a saját arcod még mindig motivál-e, tehát merítesz-e abból?
Hogyne, hát az ember mindig előre lép, mindig halad az idővel, és ez a fantasztikus a festészetben, hogy mindig újabb és újabb szempontokat tud az ember fölidézni, vagy előhívni, és ezekből aztán születnek az új művek. Úgyhogy itt most különösen unokákkal, ugye van három gyönyörű szép lányunokám, és ezek köré épült egy csomó minden, és ő belőlük festettem nagyon izgalmas képeket, és most volt egy óriási élményem, mert nyáron, amikor kint voltunk náluk Svájcba, átmentünk Franciaországba, Párizsba, és akkor ott volt Párizsban egy nagy bazaris kiállítás, és abban a hatalmas terekben ezek a hatalmas 8-10 méteres képek döbbenetesek voltak. Életem talán egyik legnagyobb élményem, mai napig is ebből élek, hogy micsoda erővel tud megszólalni a művészet, és minden ott van, minden ott volt a több ezer évnek a lenyomata, ott voltak ezekben a bazilisz képekben, az emberi gyarlóság, az emberi gazdagság, szóval minden ott volt ezekben a hatalmas, 8 méteres alakokba, ahogy a tolókocsiával, mert ugye ezek leteríti ezeket a hatalmas vásznakat, mert ezeket nem lehet csak úgy megfesteni, és a tolókocsiával, hogy végigment rajta, megrendítő volt, ahogy ezek a tolókocsi nyomai ott maradtak körbe ezekkel az emberekkel, és amikor ezt ugye felállított és fölkirakták, hát megrendítő volt. És Dávid fiam mondta, hogy ezt okvetlen nézzük meg, mert ez egy nagyon nagy kiállítás. És mondom, hát tehát nagyon messzi van, mert Párizs határába taxival mentünk itt. Azt mondja, apu, menj, gyere, mert megéri. És akkor kimentünk, és beléptem a terembe, és ott nekem ott végem volt. És azt mondtam, hogy hát ez elképesztő, hogy a művészetnek micsoda ereje van. Hihetetlen, hihetetlen. Most már bazális sem a gyerek, már ő is a 80-on túl lehet, de olyan friss, olyan erő, és annyira összegezt lesz az egész létezésnek a miben létjét, és mindent bele tudod sűríteni egy-egy emberi alakba, és egy tolókocsival körbejárt alakba, megrendítő volt. Úgyhogy, és ez egy olyan hatással volt rám, hogy akkor olyan lendülettel kezdtem festeni itthon, hogy egymás után születtek a képek, és én szinte minden nap festettem egy 2 méteres képet, mert olyan erővel jött akkor rám ez az élmény. Ugyanakkor láttam egy nagy David Hackney kiállítást, életmű kiállítást szintén Párizsban. És hát oda nem lehetett egy gombost ütleteni, olyan tömeg volt. De megérte, mert soha ekkora gyűjteményét nem láttam az életművének, de fantasztikus volt. Amikből a 70-es években, amit egy-egy reprodukción láttunk, mint főiskolások, azt most itt eredetibe a maga valóságába voltak fönn a falon ezek a hihetetlen, gyönyörűen megfestett David Hackney képek, és ez is egy óriási élmény volt. Hiszen a Párizsban hihetetlenül micsoda erővel mozognak és törnek elő a legfrissebb dolgok, meg életművek, vagy a Pinó gyűjtemény, akik minden évben csinálnak egy anyagot, és gyűjtenek egy anyagot, a Szálma Hájék a felesége, és óriási nagy gyűjteményük van, és mindig a legfrissebb, a legerősebb anyagot mutatják be. Most az afrikai művészetből mutattak be, vagyis a színesbőrű művészektől mutattak be műveket, és az az újszerűség, az a frissesség, ami idáig még nem tudtuk, hogy ez létezik, valami csoda volt, és egy új szempontokat vetett föl, ami az ember nem is gondolta, hogy egyszer ez előjön, mivel ezek a művészek ugye most jelentkeznek igazából ezekben nagy kiállító termekben, és nagyon friss, nagyon termékenyítőleg hat az ő művészetük, amit itt bemutattak tőlük.
Hát azt hiszem, hogy legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor megint tőled fogok egy kis európai művészeti körképet kérni. Hihetetlen, nagyon tetszik, ahogy ennyire beszív téged, és így tudod továbbadni, és nyilván bizonyos dolgok beépülnek a te művészetedben, a te olvasatodban, de ha már említetted Bázelicet, és hogy hogyan dolgozik, ezen a kiállításon is nagy képeid vannak itt. Ha nagy képpel dolgozol, egy kis műtermi pletyka, akkor te fönn van, akkor fönn van Staffelin a vászon, vagy te is lefektetted, tehát hogy férsz hozzá?
Mindig állványon dolgozok a legnagyobb méretet. Hát, hogy nekem a legnagyobb méretem ez a 250x250-es méret általában, mert ekkora anyagaim voltak, és ezt mindig állványon szeretem festeni, mert ahogy hátra lépek, akkor kell, hogy érezzem, hogy hol tartok ezekbe a művekbe. Hát ilyen volt az egyik legnagyobb méretű művem, ami a Nemzeti Galériában van, a Napimádó. Ez két hatalmas faros táblát illesztettem össze, és ebből lett egy ilyen 340x250-es körül, most így fejből mondom a méretet, és utána pedig ugye fölállítottam, lealapoztam, és ott állt egy darabig ez a gyönyörű fehérre alapozott 3,5 méteres hatalmas faros lemez, és mindig jöttem hétvégén haza Budapestről le Tácra, a műterembe, és akkor elhaladtam Szabadbattyán mellett, a vasútállomás mellett, hogy a vasút elhalad, ott egy nagy tó van Szabadbattyán mellett, és ott jöttem el a vonatra, és ez egy fantasztikus pillanat volt, kinéztem, és feszített volt a víztükör, olyan volt, mint hogy egy tükröt fektettek volna le, hatalmas nagy tükröt, és ebben az egészbe belezuhant ennek a lebukó napnak a korongja, és valami egy vörös nagy sávot írt bele, egy nagy fénysávot tulajdonképpen, hogy számomra ilyen vörös színbe jelent meg, és napokig csak járkáltam, és alig tudtam tőle megszabadulni, és én, aki mindig csak olyan 9-nél előbb sose festettem, akkor se, már virradt, és a műteremben már jött be a fény, és nem tudtam magammal bírni, és fölkeltem gyorsan, épp hogy beszűrődött a fény a műterembe, akkor nekiálltam ennek a Napimádónak. És reggel olyan 6:30-7 órára megfestettem ezt a hatalmas képet, mert annyira bennem volt, és annyira mozgott ez az egész látvány, valami olyan csodaként, hogy ez a természet csodája, ami a legszebb dolgokat a természet tudja produkálni, hogy ott álltam a nagy kép előtt, már reggel 7-re teljesen kész volt, már rongyokat letettem, az ecsetet letettem, és akkor ott volt ez a nagy vászon megfestve. Szóval vannak ilyen dolgok, amik ilyen elementális erővel hatnak az emberre, és nem tud szabadulni tőle, azonnal meg kell festeni, de van olyan is, amit 10 évig hord magába az ember. Találkozok egy témával, és az emberben ott van, akkor elteszem magamba, akkor egy idő után megint előjön, és valami oknál fogva egyszer csak véglegesen előjön az emberbe, és 10 év után megfesti, és akkor az szinte minden négyzetcentiméterét tudom a képnek.
Ha már a műtermekben járunk, az megfelel-e a valóságnak, az a történet, Ezt egy nagyon kedves galerista ismerősömtől, Borsos Misitől hallottam, ha jól emlékszem, hogy amikor te dolgozol, te akkor is tip-top vagy. Tehát nem egy ilyen leroncsolódott festőruha, minden festékes, kemsz magadba mindent, ez valid?
Ez igaz, mert a főiskolán is úgy, hogy bementem, majdnem, hogy öltönybe festettem meg a képeket, és soha nem volt semmi probléma. Hát most is így dolgozok, hát mindig az óvodában is a gyerekek csodálták a kis fehér betétes, fehér ketelakkos kis cipőmet, ami mindig olyan net volt, mert erre mindig adtam, hogy mindig le kell törölgetni. És anyám is mondta, hogy hát ilyen tiszta kisgyerek, ez egy nagyon ritka. És ugyanez van, nem tudom, nekem ez egy belső igényem, mert ez, hogy úgy álljon a vászon elé az ember, hogy minden részében, minden porcikájában ez a tisztaság áthassa, mert enélkül nehéz úgy dolgozni. És persze mostanában már kicsit úgy elengedem magam, már itt csapódik a festék, már lefolyik a festék, már a műterem kezd iszonyú kuszává válni, már hagyom ott a tubusokat, már hagyok mindent, és kezdek igazi művésszé válni.
Fehér László festőművésszel az Enspach és Czapolai Fine Art galériában most látható kiállításáról, melynek címe Művek az 1980-as évekből, Medvedivet beszélgetett.
Sussurrando ho detto tu stai. sera vedi sei perfetta per me. Ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera.